Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. Egy bibliai igét tanulunk meg ma is, ezúttal példabeszédek könyvéből, és ez így hangzik. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Látjátok, a Jóisten szól hozzátok ezáltal a bibliai ige által, ilyen szeretettel. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Gyerekek között nagyon sokszor van az, hogy gyerekek összebeszélnek, és egyik hat a másikra, és például összebeszélnek arra, hogy kicsúfolnak egy gyereket. Ugye milyen szörnyű dolog ez? És nem meri egyik se azt mondani, hogy én nem csinálom, mert egyik gyerek viszi bele a másikat. Vagy valami olyan csíntevés, amiről tudják, hogy nem jó, mindegyik tudja, hogy nem szabad, de az egyik elkezdte, és mindegyik csinálja. Hát szeretném, hogyha ti olyan gyerekek lennétek, hogy amikor valaki ilyen ajánlatot tesz, akkor nektek eszetekbe jut a Jóistennek a szeretetteljes beszéde, hogyha el akarnak téged csábítani valami rosszra, ne hallgass beszédükre. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan hallottátok már József történetét. És tudjátok azt, hogy a saját testvérei adták el rabszolgának. Mindenki emlékszik, gondolom, hány testvére volt. Ugye 11, összesen 12-en voltak. És amikor ugye az édesapja elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit, akik messzebbre mentek a nyájakhoz, akkor amikor látták, hogy közeledik József, akkor összebeszéltek, hogy gyertek, öljük meg, mert nagyon irigykedtek rá, haragudtak rá. És megkérdezem, tőletek volt a 11 között, aki azt mondta volna, hogy én nem hallgatok rátok, én ebben nem vagyok benne, ti se tegyétek, volt? Pedig lehet, hogy volt, amelyiknek a szívében azért az volt, hogy ez nem lenne jó, meg azért. Egyik vitte bele a másikat. Volt azért, aki mégis megszólalt valamit? Ki emlékszik rá? Igen? Úgy van, a legidősebb Rúben. De azért merte azt mondani, hogy ne tegyétek, hogy én nem teszem, és ti se tegyétek. Ő is csak óvatosan azt mondta, hogy dobjátok inkább egy verembe, de ne öljük meg. De azért nem merte azt mondani ő se, hogy ez rossz, ezt ne tegyétek. És nem volt bátorsága hozzá, csak annyit mert mondani, hogy azért inkább ne öljük meg, inkább dobjuk a gödörbe. És aztán tudjátok, mi történt? Ő éppen azért, mert nagyon megrendült ezen, egy kicsit arrébb ment, és mire visszajött, kiderült, hogy Józsefet kihúzták a gödörből, és eladták a kereskedőknek, és elvitték rabszolgának. És csak akkor esett kétségbe, hogy mi történt, mit csináltatok, ezt már nem lehet jóvá tenni. Mert előtte azt fontolgatta, hogy majd ő oda megy, és majd kimenti a veremből, és titokba visszaviszi az édesapjához. Tehát látjátok, hogy milyen bátor kellett volna, hogy legyen, hogy a többiekkel ellentétben azt mondja, hogy nem. Hát gyerekek, szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és biztos sokszor lesz ilyen, akik iskolába járnak, iskolás gyerekek is összetudnak beszélni, hogy valamivel a tanárt bosszantják, vagy valamit együtt csinálnak rosszat, de akkor nektek mindig a fületekbe csengjen, amit tanultatok, fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne hallgass beszédükre. És az a legjobb, ha még arra is bátorságotok van, hogy azt mondjátok, én ezt nem csinálom veletek, de én azt mondom, ti se tegyétek. Aztán az nem baj, hogyha nem tetszik. De lehet, hogy mire, ha ti ezt mondjátok, lesz még egy vagy két gyerek, aki felbátorodik, és ő se csinálja. De ha nincs egy, aki megszólal, akkor egy se bátorodik föl, és mind benne lesznek a rosszban. Jó, hát jegyezzétek meg ezt szépen, jó? Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta könyve első fejezetéből a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta könyve első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta fiatalon nyert elhívást a prófétai szolgálatra. Előzőleg olvassuk az 5. versben, hogy Isten így szólt hozzá. Mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyamékből kijöttél, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a népek közé. És a próféta fiatal volt, alkalmatlannak érezte magát, és hát tiltakozott ez ellen a nagy megbízatás ellen. De így olvasom a 11. és a 12. versben, hogy Isten bátorította őt, és többek között ezt mondta neki, miközben megnyerni akarta annak, hogy bátran és hittel vállalja fiatalon is ezt a szolgálatot. Tehát így olvasom az első fejezetből a 11. és 12. verset. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Nem tudom, más is gondolkozott ezen a bibliai igén. Én többször úgy átlapoztam a Bibliában, de mindig az maradt bennem, hogy ezt nem értem, hogy mi összefüggés van a mandula vessző között, és a között, hogy Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aztán alaposan utána néztem, hogy csak meg kéne érteni, mert ennek nyilván van jelentősége, és itt tényleg egy kis nyelvészkedésre van szükség, mert az eredeti nyelvben ez egy szójáték. A mandula fa héberül a sakéd. Az pedig, hogy gondom van, amit úgy is lehet menne mondani, hogy éberen vigyázok, az pedig a sákadigéből származik. Ha most megpróbálnám magyarul visszaadni ezt a szójátékot, akkor így adnám vissza. Mit látsz te, Jeremiás? És így hangzanék, hogy mandula vesszőt látok, és ez a bizonyos sakéd szó szerint azt jelenti, hogy ébredő fa. Tehát akkor most, ha lefordítva mondom még egyszer magyarul, akkor így mondanám, mit látsz te, Jeremiás? Ébredő fát látok. És utána Isten ezt mondja, jól láttad, mert éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a szójáték az eredeti szövegben. De tegyük fel azt a kérdést, miért hívják a mandula fát ébredő fának? Kereszti Zoltánnak a bibliai növényekről szóló művéből olvasom az erre vonatkozó két mondatot. A tél végén, januárban, Palesztinában természetesen, a tél végén, januárban a gyümölcsfák közül elsőként, jóval lombfakadás előtt, megdöbbentő gyorsasággal egy nap alatt virágba borul a mandulafa. Frissen rózsaszín, majd kifehéredő virága a fakadó tavaszt, az ébredést jelképezi. Akkor most már mindjárt tudjuk, hogy Palesztinában miért hívják a mandulafát ébredő fának, mert még itt van a tél, január van, és ez egyetlen nap alatt kifakad, virágba borul, és hirdeti a közeledő ébredő tavaszt. Akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor valahogy még jobban megelevenedik ez az ige számunkra. Ugye hozzá kell tennünk, hogy Jeremiás proféta Izrael történetének egy nagyon küzdelmes szakaszában élt. Bizony az ő szolgálata tele volt lelki küzdelemmel, szomorúsággal. És az Isten, mikor bátorította őt, akkor a mandulafára hívta fel a figyelmét, és ezzel azt akarta mondani, ahogyan a Teremtő Isten a természetben meg tudja tenni, hogy a tél közepén egyetlen nap alatt kifakad és világba borul egy mandulafa ág. Úgy tud az Isten a sötétségből világosságot teremteni, úgy tud szabadságot hozni egy emberileg reménytelen történelmi helyzetben is. És tanuld meg az ébredő fa példázatán, hogy az Istennek hatalma van ugyanezt megtenni, akár egyes emberek életében, akár a történelemben, hogy a sötétségből, a reménytelenségből hirtelen szabadulást, hirtelen ébredést, hirtelen vigaszt és tavaszt hoz. Az Isten éberen figyel az ő igéjére, hogy beteljesítse. Amit ő ígért, az akkor is be fog teljesedni, ha minden sötét, hogyha úgy tűnik, hogy tél van, és az emberileg teljesen reménytelennek látszik, hogy beteljesedik. Isten tud ilyen hirtelen változásokat előidézni, akár egyesek életében, akár a történelemben. És nekünk azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, mert mi is egy sötét korszak felé menetelünk. De én olyan sokszor hálát érzek a Jóisten iránt, ahogy úgy belegondolok, hogy hát ugye az elmúlt évekre visszatekintünk, olykor úgy beleborzongunk, mikor hallunk egy szörnyű természeti katasztrófáról, máskor egy borzalmas erőszakcselekményről, mint legutóbb ez az indiai eset. És most hallunk egy világgazdasági válságról. De hogy ez úgy nem egyszerre szakad a nyakunkba, hanem úgy valahogy lehet érezni, hogy a Jóisten úgy a szeleket visszatartja, hogy a Biblia jelképesen mondja, hogy úgy a fékező kezét ráteszi a dolgokra. Vagy ahogyan Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, hogy beszélt jelenségről, azt mondta, ez a vajudási fájdalmak kezdete. Tudjuk, hogy ezek sűrűsödni és súlyosbodni fognak, de valahogy az Isten keze mérsékli, vagy ahogy ő szabja meg ezeknek a ritmusát, vagy a sebességét. És ami most mindenkit nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos gazdasági világválság, és hogy hát vajon a bibliai proféciák alapján erről mit mondhatunk. Én csak nagyon röviden szeretnék erről említést tenni, és csak egyetlen vonatkozást emelek ki, amit biztosan gyorsítani fog. Azt, hogy ami pedig egy roppant érték, és ami egy nagyon-nagyon pozitív korszak a keresztény emberek számára, a polgári demokráciáknak a lehanyatlását biztosan sietteti. Sokszor foglalkoztat egy ige, ami Jelenések könyve 17. fejezetében található, amikor ott beszél ugye a római birodalom területén létesült európai utódállamokról, ugye ezeket jelképező ez a bizonyos 10 szarv, és ott az Isten angyala mutatja meg ezt János apostolnak, azoknak az angyaloknak az egyike, akik a 7 utolsó csapást kitöltik. Tehát érzékelteti az ige, hogy ez az emberiség állapota közvetlen a 7 csapás kitöltése előtt az emberi történelem végidejének is a végső szakaszában. És akkor azt mondja erről a bizonyos 10 szarvról, ezekről, amelyeket az európai utódállamokat jelképezi, hogy ezek majd hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig, azzal a bizonyos jelképes fenevaddal. Én csak az utóbbi időben figyeltem fel erre a kis részre, hogy mind királyok. Nem gondolom azt, hogy pláne nem jósolgat az ember, hogy koronás fők térjenek vissza, de ez a mind királyok biztos arra utal, hogy tekintély elvű társadalmak jönnek vissza. És amikor zúg az egész világon az, hogy erkölcsi válság, és az erkölcsi problémák miatt teljesen recseg, ropog az egész emberi civilizáció, akkor bizony egyre hangosabb lesz az a hang, hogy az erőszak korában, az erkölcs eltűnése korában már nem működnek a polgári demokráciák. Így olvastam egy nyilatkozatot, ezt történetesen Lech Walesa tette, a lengyel, ismert lengyel személyiség. Azt mondta, hogy a polgári demokrácia a 21. század elején már önmaga karikatúrájává vált. És itt az ideje, hogy a 10 parancsolatra épített új társadalmak jöjjenek létre. Nem is tudjuk megbecsülni, hogy milyen értékes a polgári demokrácia, ahol még az emberi szabadságjogok a legjobban érvényesülnek, és ahol a lelkismeret és vallásszabadság biztosított. És ez az idő is gyorsan fogy. Menetelünk egy sokkal nehezebb, sötétebb korszak felé. Figyelemmel, amikor a gazdasági világválságról minden létező lehetséges szakértőt meginterjúvolnak, ugye minden szakértő szeret biztosat mondani, de itt mindig ezt hallom, nem tudom. Nem tudom. A legjobb szakértők is ezt mondják. Az ember érzi azt, hogy nem, hogy kézben tartani tudnák, de még áttekinteni sem, vagy biztosat mondani sem arról, hogy mi mindezeknek a kibontakozása. Szinte csak ez látszik bizonyosnak, hogy a polgári demokráciák lassan tűnnek el a történelem süllyesztőjében, és ez sokkal kedvezőtlenebb minden ember számára, keresztény emberek számára pedig különösképpen kedvezőtlen új korszak jön. A tekintély elvű társadalmakkor, a vallás erkölcsi alapokra épített új társadalmak köre, ami nagyon jó lenne, ha tényleg arra épülne, de ez csak képmutatás lehet, és csak a lelkismereti szabadság eltiprásához vezet, mert a kívülről, fölülről, törvényekkel, kötelező ideológiával nem lehet erkölcsöket teremteni. Az érdek meg a félelem még soha nem teremtett valódi erkölcsöt. Ha lesz egy kötelező ideológia, és állami törvények kényszerítenek embereket erkölcsre, abból csak képmutatás és elnyomás lesz, de nem az erkölcsöknek a valódi megváltozása. És ezen a háttéren szeretném, hogyha a mandula vessző példázatát egy kicsit úgy a gyakorlatban is szemlélnénk, és itt egy régmúltbeli történelmi eseményre utalnék vissza. Ugye említettem, hogy Jeremiás próféta egy sötét korszakban élt, és az Isten adott egy olyan ígéretet, ami emberileg lehetetlennek látszott ennek a beteljesedése. Ha Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozunk, ott látjuk azt az ígéretet, amit Isten adott. Ugye már előzőleg is Ézsaiás által is szólt az Úr a babiloni veszedelemről, és Jeremiás proféta pedig egészen konkrétan és visszavonhatatlanul meghirdette, hogy földig lerombolják Jeruzsálemet, a csodálatos salamoni templomot, és a népet fogságba viszik 70 esztendőre. Mindenkitől szeretném megkérdezni, hogy egy nép, annak egy jelentős törzse vagy maradéka 70 év múltán visszaköltözön a romokban lévő teljesen pusztává lett országába, ez olyan történelmi racionalitás. Hány és hány nép olvadt föl és tűnt el, ugye? Ez nem történelmi racionalitás. Ráadásul az újbabiloni birodalom egy fantasztikusan erős birodalom volt. És a proféta által mégis ezt mondta az Úr, így olvasom a 29. fejezetben, a 10. verstől a 13-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát Isten azt mondta, hogy történelmi fenyíték el fogja érni célját, és a 70 éves fogság, mire lejáróban lesz, a nép szíve megfordul, és azt mondta, teljes szívetekből fogtok keresni engem, és megtértek hozzám. Én pedig válaszolok, és megszabadítalak titeket, és visszahozlak erre a földre. És szeretném, hogy ezt kicsit, ezt a részleteiben is megismernénk, hogy az Isten hogy tudja a mandula vesszőt kivirágoztatni, idézőjelbe, ugye, jelképes beszéddel, hogy tud az Isten egy történelmileg reménytelen, sötét helyzetben hirtelen szabadulást hozni. Ugyanis az az érdekes, hogy Jeremiás proféta nem csak ezt jövendölte meg, hogy vége lesz a fogságnak és hazatérnek, hanem a mikéntről is profétált. Ézsaiás könyve 50. fejezetéhez lapozunk, és az 50. fejezetből szeretnék olvasni. Olvasom a 35. verset, tehát 35. vers. Ezt mondta Jeremiás proféta. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, és az ő fejedelmein, és az ő bölcsein. És a 37. vers eleje, fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és a 38. vers, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Tehát Isten azt mondta, hogy fegyver lesz Babilonon, nem tart örökké ez a virágzása és ereje, és azt mondta, hogy szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak. De nem csak Jeremiás proféta jövendőlt a babiloni veszedelemről, valamint a babiloni veszedelemből való szabadulásról, hanem még őnála jóval korábban Ézsaiás proféta, mint egy 150 évvel az események előtt. És Ézsaiás proféta könyvéből is szeretnék idézni, először a 21. versből, fejezetből. Ézsaiás könyve 21. fejezetében így olvasom a második verset, majd a későbbiekben látjuk, hogy itt is Babilonról van szó. Olvasom tehát a második verset. Kemény látás jelentetett meg nékem. A csalár csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Elám, szálld meg, Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. Negyedik vers és ötödik. Reszket a szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegésé tette nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek, kenjétek a pajzst. Hatodik vers, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állas őrállót, amit lát, mondja meg. És olvasom akkor a 9. verset, hogy az őrálló mit jelent. Imé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondta, elesett, elesett Babilon, isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Na itt is csak gyűjtsük csokorba, hogy mit mond a Babilon összeomlásáról, ami egyébként a végidő nagy szabadításának az előképe is mindig a Bibliában. Azt mondja, jöjj fel, Elám. Mi volt Elám? Elám volt Perzsiának egy jelentős tartománya, ott volt Susán is, a híres perzsa város. A Madai, az pedig a médek. Tehát azt olvassuk, hogy perzsák és médek fogják megszállni Babilont. Hadd tegyem hozzá, amikor ezt Ézsaiás proféta leírta, ezek jelentéktelen kis népek voltak. Senki nem álmodta, hogy a világ hatalom staféta botját ők fogják átvenni Babilóniától. De Ézsaiás leírta, Elám és Madai. Aztán beszél itt valami kedves éjszakáról, ami remegéssé változik, asztalterítés, egyetek, igyatok, és közben az őrálló jelenti, hogy elesett Babilon, és Isteneinek minden faragott képét a földre zúzták le. De Ézsaiás próféta még további részleteket is jövendőlt, és most olvassuk a 44. fejezetből. Nézzük, Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvasom a 26. verstől. Ezt mondja Istenről, aki szolgálja beszédét beteljesíti, tehát Ézsaiás 44.26-tól, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és megnyissam az ajtókat ő előtte, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Először is látunk egy hasonló gondolatot, mint Jeremiásnál. A szabadulással kapcsolatban azt mondja, hogy Isten majd ezt fogja mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ugye ez ugyanúgy egybecseng azzal, amit Jeremiás mondott. Aztán néven nevezi azt a valakit, aki ennek a szabadulásnak a nyomán majd azt mondja Jeruzsálemnek és Júda városainak, hogy megépítessenek, és romjait felállatom. Ugye a Biblia Círusznak mondja, héberül Kóres, görögösen Kűrosz, ugye a történelemből már jól ismert alak. Ezen kívül csak egy profécia létezik a Bibliában, amikor valakiről Isten név szerint szól jóval a születése előtt. Mindegy 200 évvel a születése előtt Ézsaiás néven nevezi, hogy Kűrosznak fogják hívni, vagy Kóresnek, Círusznak. És azt mondja róla, hogy noha nem ismertél, én felövesztelek, az is benne, hogy nem izraelita lesz. Nem ismerte az igaz Isten, de az Isten felövezi őt. És azt mondja róla, hogy majd én előtte megyek, és leütöm a vaszárakat, és az ércajtókat megnyitom előtte, és ennek az embernek fogunk adni a hatalmat, és ez az ember fogja a szabadulást hozni az én népemnek. Teszem az én szeretett Izraelemért. És miután így csokorba gyűjtöttük, hogy milyen proféciák hangzottak el, hogy egy sötét történelmi korszakban, reménytelenségben hogy teljesíti be azt a hihetetlennek látszó ígéretet az Isten, hogy pontosan 70 év lejártakor a nép kiszabadul a fogságból, és újra megépítették Jeruzsálem és a templom, akkor nézzük most a történelmi oldalát ennek. Az az érdekes, hogy két történetírótól is rendelkezésünkre áll a feljegyzés, hogy hogyan történt Babilon eleste. Két ókori történetírótól. Az egyik, akit idézek, Hérodotosz, az ismert görög történetíró, aki az időszámításunk előtti 5. században ezt írja. Círusz vagy Kűrosz a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, az Eufrátesz folyóról van szó, ami keresztül szelte Babilont, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltöttek az időt, míg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Azért mondja, hogy első ízben, mert ezt a várost bevehetetlennek tartották, a dupla hatalmas városfalai és az Eufrátesz folyó védelme miatt, és mégis bekövetkezett. A másik történetírók Xenofon az időszámításunk előtti 4. században, ugyancsak görög író tehát, egy kicsit részletesebben írja le, de én is csak nagyon kivonatosan idézem a leírását. Letáborozás után Kűrosz összehívta a parancsnokokat, ugye amikor megérkeztek Babilon alá, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körüljártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehetne ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Aztán ugye részletezi, hogy az egyik hadvezére még megtolja, hogy hát az Eufrátesz folyó még jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És ekkor születik meg egy terv, egy fantasztikus terv, ami egy technikai csoda volt az ókorban, és pedig az, hogy árkokat ásnak, álcázva tornyokkal, és mintha ostromtornyokat építenének, és majd adott pillanatban a folyót ezekbe terelik, hogy a folyó mederben hatoljanak be a városba. Így olvasom tovább. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Tehát a falak miatt is biztonságban érezték magukat. A 20 évre való élelem miatt is. És utána így írja. Elközben elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyómeder járhatóvá lett. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, hogy sorakoztassák fel ezredeiket. Így is történt. Kűrosz felszólította segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó medrébe lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, hogy járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívta a parancsnokokat, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Most, amikor rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Mikor pedig észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Megkérdezem, ráismer valaki a bibliai kijelentésekre? Szárasság lesz az ő vizein, írta Jeremiás próféta. Ézsaiás próféta azt mondta, Isten majd azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyó vizeidet. Isten 70 évvel, meg mintegy 150 évvel előre pontosan leíratta, hogy milyen módon fog elesni Babilon, amikor Isten jónak látja beleavatkozni a történelembe. És az a részlet, ahhoz mit szólunk, amikor ugye azt mondja Ézsaiás, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, és hogy ott esznek, isznek, asztalt terítenek, gondolom, itt mindenkinek eszébe jutott Dániel könyve 5. fejezete, a Belsacár lakomája. Milyen különös, hogy két történetíró is megemlékezik arról, hogy a Babilon eleste előtti éjszakán ünnepet ültek Babilonba, és dorbézolással és részegeskedéssel folyt az éjszaka, és abszolút biztonságban érezték magukat. És amikor ezt olvassuk, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, akkor szinte ide kívánkozik, hogy szó szerint olvassuk Dániel könyve 5. fejezetéből csak az erre vonatkozó részletet. Így olvasom Dániel könyve 5. fejezetéből, hogy az az elbizakodott Belsacár király, aki még a jeruzsálemi templomi edényeket is kihozatta, hogy a dorbézulásban azokból igyanak, és közben dicsérték az érzfa, ezüst és kőisteneket, noha nagyon jól tudták az előző nagy tapasztalatokat, amelyeket Nabukodonozorral együtt, az előző uralkodóval együtt az egész birodalom áttélt, és ez tulajdonképpen az Isten nevének a meggyalázását jelentette, a magabiztosságot, az abszolút magabiztosságot és a bálványok hoz pártolást az élő Istennel szemben. És akkor így olvasom, hogy mikor megjelent, ez nyilván ismerős a történet, csak egy készfej a királyi palota meszelt falán írja az írás, ezt csak megjegyzem, a régészeti ásatások ugyanezt állapították meg, hogy a babiloni királyi palotának meszelt fala volt. És ott egy kész kezdett írni, és fölírt három titokzatos szót, akkor így olvasom a 6. verstől, akkor a király ábrázata megváltozott, az ő gondolatai megháborították őt, derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hogy az ember úgy megrendül rajta, hogy szóval az Isten tudja beteljesíteni az ő ígéreteit. Emlékezzünk csak erre az ígére a Jeremiás könyvében. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És beteljesedett a Círuszra vonatkozó jövendőlés is. Nagyon érdekes, hogy a Krónika könyvének az utolsó, Krónika 2. könyve legvégén azt olvassuk, hogy felindította Isten a perzsa Círusz lelkét, és ő a következő szöveggel adott ki rendeletet. Az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy az ő népét hazabocsássam, és a templomnak alapja vettessék. Kézenfekvő a következtetés, hogy azért fogalmazott így, mert nyilván Dániel lehetett az eszköz, aki megismertette vele ezt a proféciát, és nem tudom, ti mit éreznétek, ha ezetekbe adnak egy más országnak egy jövendőlését, ahol név szerint van róla, mint egy 150 évvel előbb jövendőlés. Erre Círusznak a lelke megindult, felindult. Az is benne volt, hogy szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél, hogy megvalósítsd az én terveimet. És Círusz így adta ki a rendeletet, az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, és én teljesítem azt, amit felőlem megmondott, hogy ez az akarata, hogy ezt véghez vigyem. Akkor szeretném megkérdezni, kell félnünk, ha sötét korszak felé gyalogolunk is? Ha látunk majd veszélyes hatalmaknak a felnövekedését, én nagyon szeretem Jelenések könyve 18. fejezetben azt a részletet, mikor a prófétának az Úr bemutat egy jelenetet, lát egy angyalt a kezében egy nagy malomkővel, és ezt a malomkövet beveti a tengerbe, és azt mondja biztatóan, így vettetik el a nagy Babilon, így fog összeomlani, amilyen hirtelen ez a malomkő belezuhan a tengerbe és lesüllyed. Tehát testvéreim, félre a félelemmel, de nagyon becsüljük az időt. Csengjen mindig a fülünkbe ez az ige, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Az Isten egyetlen ígéretese vészel. Nem számít, hogy tél van, nem számít, hogy sötét van, nem számít, hogy mekkora hatalmak sorakoznak föl. Aki így meg tudta jövendőlni, és így be tudta teljesíteni a Babilon elestét, és 70 év után megszabadította a népét, ugyanezt meg fogja tenni a végidején is. Mindig emlékezünk a malomkőre, amit az angyal belehajt a tengerbe. Akármilyen félelmetesen növekednek a nehézségek, így lesz egy pillanat alatt vége, mert aki a természetben a mandula vesszőt kivirágoztatja, szinte még a télben egyetlen nap alatt, az ugyanezt meg tudja tenni. És kedves testvéreim, én szeretném, hogyha mindnyájan ebből személyes bátorítást merítenénk, és előttünk is sokszor megjelenne ez a mandula vessző, mint az isteni szabadításnak a szimbóluma, és azt, hogy az Isten éberen figyel az minden ígéretére, hogy beteljesítse, és ne csak a történelemre vonatkozóan adjon ez nekünk reménységet és a növekvő nehézségek közepette, hanem az egyéni életünkben is. Egyéni életünkben is vannak sokszor sötét, megpróbáló korszakok, és úgy tűnik, hogy ebből nincs kiút. De az Isten ígéretei állnak, és ha mi teljes szívünkből keressük őt, ugye, ahogy az Úr mondja, ha ti teljes szívetekből kerestek engem, meghallgatlak titeket. És hirtelen, és abszolút, és teljes a szabadítást tud szerezni a Jóisten. Tiszteljük az ő igéjét, és vegyük komolyan minden vonatkozásban, mert ez a könyv magán viseli az Isten ihletettségnek a pecsétjét félreérthetetlenül. És ezért vegyük komolyan, tiszteljük, becsüljük, és teljesítsük minden szavát. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy általa megismerhetünk téged, és nem csak megismerhetünk, hanem megszabadítasz minket. Külső nyomorúságoktól is, de legfőképpen a mi belső problémáinkban, az önmagunkkal való küzdelemben is hatalmas szabadulást adsz. Ó, Urunkat, hogy valóban Isten félelemmel tekintsünk rád, akinek végére mehetetlen a bölcsességed, és aki valóban mindent megtehesz, és senki sincs, aki a te kezedet megfoghatná és megállíthatná. Úrunk, köszönjük, hogy védelmet találhatunk nálad. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben abszolút bízhatunk, mert neked mindig gondod van a te ígédre, hogy azt beteljesítsd. Úrunk, kérünk, ezért bocsásd meg a sok kicsinyhitűségünket, a félénkségünket, a csüggedéseinket, de add, hogy sokkal mélyebb Isten félelemmel, sokkal igazabb engedelmességgel tiszteljük a te szavadat, beszédedet, és kövessük azt. Add, hogy amikor beszélünk arról, hogy várjuk a te eljöveteledet, akkor sohasem hihajgassunk, vagy féljünk, hogy azt válság és nehézség előzi meg, hiszen ilyen Istenünk van, aki a reménytelenségben is óriási szabadulást szerez, és aki kívánatos véget akar adni mindnyájunknak. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel, kísérj el mindannyiunkat. Amen.